Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava. Pedig te szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol. A gonoszok serege fogott körül. Átjugasztották kezeimet és lábaimat. Megosztoztak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. De te, Uram, ne légy messze tőlem. Én erősségem, siess segítségemre. Amen. Testvéreim, nagypénteken énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 184. dicséretünket. 184. énekünk így kezdődik: Krisztus ártatlan bárány. Foglalva 341. dicséretünket keressük meg, énekeljük el dicséretünket mindegyik versszakával: Ó Krisztus főte zúzott, te féles szenvedő.
Amen.
megöletett várány, hogy vegyen erőt, gazdagságot, bölcsességet és tisztességet. Urunk, áld meg és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Istenünk igéjét olvasom, testvéreim, János evangéliuma 19. részéből, a 16. verstől a 27-ig. Így szól hozzánk Isten igéje. Átvették tehát Jézust, ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, vele együtt kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készítetett, és rátetette a keresztre. Ez volt ráírva: a názáreti Jézus, a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai ekkor szóltak Pilátusnak: ne azt írd, a zsidók királya, hanem ahogyan ő mondotta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt, amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ekkor ezt mondták egymásnak, ne hasítsuk el, hanem vessünk rá a sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás, elosztották ruháimat maguk között, és köntösömbe sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére, Mária, Klópás felesége, valamint a magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához. Asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz. Íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, te közel vagy az alázatosakhoz és a megtört szívűekhez, hogy felemeld az alázatosak szívét, és meggyógyítsd a megtörtek lelkét. Emeld fel szívünket, ami Urunk Jézus Krisztus keresztjéhez, érettünk való szenvedéséhez. Ő az engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világéért is. Ezért vére hullatásával tisztíts meg minket. Megváltó Krisztusunk, aki a kereszten hű maradtál mennyei atyádhoz, add, hogy hűségesek maradjunk hozzád egész életünkben. Urunk, aki mindenkinek megbocsátottál a kereszten, add, hogy mi is meg tudjunk bocsátani. Szentlélek Isten, kérünk, hogy végezd el bennünk, hogy a keresztről való beszéd számunkra Isten bölcsessége és ereje legyen. Kérünk, hogy amit hallottunk és megértettünk az elmúlt napokban, órákban, az valóság legyen. Add meg, hogy keresztségünk által eltemettessünk a mi Urunk Jézus Krisztus halálába, ó emberünk, vele együtt megfeszítessék, hogy az új ember bennünk vele együtt feltámadjon, és szolgálni tudjon. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, testvértársunk egy verssel szolgálkozottunk.
Túrmezei Erzsébet, aki helyett a Krisztus vérezett. Emlékszem, kemény bilincsbe verten, bénultan ültem a hideg kövön. Sötétség, bűn és vád töltötte el lelkem, ijesztő csend, kietlen börtönöm. Halál. Oly mindegy, csak nagy néha lázadt valami bennem, életvágy talán, és akkor szerettem volna összetörni bűnt és bilincset börtönöm falán. Neki az ajtó rozsdamart vasának, Sámson karokkal, ki a fényre, ki, ahol szabad mezők újongva várnak, s ahol az élet szent magvát veti. Néha. És máskor rémek. Megremegtem. A szívemen kemény, hideg marok. Egy síron túli hang titkos hívása. Jöjj, jöjj, Barabás! Nem, nem akarok, Barabás! Ha már nem a rém hívása? Ezer torokból tör ki. Ó, elég! Ez a halál. Jön értem. Síromásra, és nem kiálthatok felé. Nem én. Most súlyos léptek, fegyver csörrenése, csikorul az ár, szobor rám merett minden tagom, egy érdes hang, Barabás, szabad lettél, le a bilincseket. Először, mint egy álom, de lehullnak mégis, tántorgó lábaim előtt, kitárt kapu áll, ott kín vár az élet, rám vár, előre, hadd köszöntsem őt. Merre? Hová? Nagy céltalan örömmel rohantam, míg nem bőz tömegbe vitt, zúgó tömegben torpant meg a lábam. Pilátus láttam, népen béneit. És ott állt egy ember, nagy szúrótövissel megkoronázott, véres tört alak. Vállán vörös palást, kezében átszáll, hogy le nem roskadt annyi kín alatt. Gyönge, törékeny, vad lelkemmel érzem, szerint egészen más, mint én vagyok. Arcán csend, nyugalom, megtört szemében valami földön túli fény ragyog. Ki ez az ember? Megkörülten állok. Én rám tekint. Ki ő? Mit védhetett? Valaki szól. A názáreti Jézus. Őt feszítik meg Barabás helyett. Oly hosszú út vezet a Golgotára. Én végig jártam. Két lázas szemem oda tapadt vonagló alakjára. Ott égett minden gyilkoló szegen. És nem tudtam többé levenni róla a szemek fénye, az a szent ajak, a hulló vér. Mullott a perc, az óra, felejthetetlen percek és szavak. A szívemben gigászi nagyra nőttek, láttam kemény, hideg gránit hegyet. Helyettem, hogy én éljek, hogy én szabad legyek. Mikor utolsót vonaglott a teste, mikor már minden elvégeztetett, mentem alá a gyász hegyéről én is, és ölbe vettem egy síró gyermeket. Megsimogattam. Lázadó kezemmel, mely azelőtt csak gyilkolt és rabolt, és akkor tudtam meg, hogy Barabás meghalt. Az ő testét fedi a sziklabolt. Már csak szeretni, simogatni vágytam, haladni csendesen, mint ő haladt, aki helyettem roskadt le a borba, Golgota útján, a kereszt alatt. Helyettem, ez a szó zengi át életem, napfény gyanánt ezt tündököl felettem, s ez nyitja meg a mennyet is nekem. Ki az? Ki zörget? Kérdik majd Barabás, aki helyett a Krisztus vérezett, s kitágrák akkor újongó örömmel a gyöngykaput, fehér angyal között.
Háromszázharminchetedik énekünket keressük meg. Krisztus kereszten mondott szavait fogalmazza meg ez az ének. A 6. és 7. versszakát énekeljük dicséretünknek.
És úgy a napon szólt a szem.
Az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található János evangéliumában, a 19. részben, a 18. és 19. versekben. Ott megfeszítették őt, és vele együtt másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézus. Pilátus feliratot is készítetett, és rátetette a keresztre. Ez volt ráírva: a názáreti Jézus, a zsidók királya. Amen. Foglaljuk el helyet. Kedves testvérek! Az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben feszülten vártuk Jézus Krisztus életének legfontosabb pillanatait. Imádkoztunk azért, hogy eljöhessen nagypéntek, és hogy nagypénteket mi magunk, keresztény emberek már húsvét fényében láthassuk és magyarázhassuk. Fontos ez. Ünnepeink ugyanis összekapcsolnak mindannyiunkat. Összekapcsolják Istent az emberrel, és az embert az ő embertársával. Néhány évvel ezelőtt egy kis írást hallottam, és utána pedig olvastam. Ez az írás tegnap jutott eszembe, amikor temetési szolgálatunk volt, gyülekezeti tagunk ravatala mellett állhattunk meg itt Csobánkán. És az ige a feltámadott Jézus Krisztus szava volt, ahogyan János azt megéli, hogy tudnélik az Úr napján, vasárnap, a feltámadásnak az ünnepén, egy mennyei istentiszteletnek lesz részese János, és Jézus odalép hozzá, jobb kezét ráteszi, és ezt mondja: ne félj. Akik ott voltatok, tudjátok és hallottátok, hogy ezt a mozdulatot, Jézusnak ezt a mozdulatát vettük át, hogy az igét görgesse magunk előtt, hogy az ember mennyi mindenre használja a kezét. És hogy végső soron Istennek is van egy keze, amely kézzel belehullhat az embernek az élete. A kezekkel kapcsolatban így szól az a kis történet, nem mondom, hogy vers, de néhol nyilván van benne egyfajta híraiság is. Isten megteremtette az embert, és kezet adott neki. Kezet adott arra, hogy építsen, de az ember megtanult vele rombolni. Kezet adott arra, hogy simogasson, de az ember megtanult ütni. Arra, hogy vigasztaljon, és ő bánt. Isten kezet adott, hogy az ember tudjon adni, és ő megtanult lopni. Kezet adott arra, hogy hívjon, és az ember elutasítja magától a másikat. arra, hogy fölemeljen, és ő sokszor, sokszor tétlen marad. Kezet adott, hogy azzal az ember az életet óvja, és ő megtanult ölni. Kezet adott, hogy imádkozzon, és ő megtanult átkozni. Döbbenet, mennyi mindenre használjuk a kezünket. De amikor Isten eljön erre a földre, amikor eljön az első karácsony, akkor Jézus elfogadja ezt. Nem igazolja, félre ne értsétek. Nem azt mondja, hogy igazunk van, hogy így bánunk Isten ajándékával, hanem elfogadja. Elfogadja azt, hogy az ember kiszolgáltatott. Elfogadja azt, hogy a mi szenvedésünk, szomorúságunk sokszor abban van, hogy nem vagyok önmagamnak az ura. Hogy nem úgy élem az életet, ahogyan azt én szeretném. Nem vagyok szabad arra, hogy az életemet kedvem szerint valósítsam meg. Ehelyett kézből kézbe hagyják az én életemet. Benne vagyok szüleim kezében, utána benne vagyok házastársam kezében, utána belekerülök a munkatársi közösségbe, az ő kezükbe, és már észre sem veszem, hogy nem én határozom meg az életemet, hanem azok a kezek, amely kezek körülvesznek. Embernek lenni legtöbbször azt jelenti, a másik kezében van az én életem. Nem vagyok úr magam felett. Nagyon sok múlik azon, hogy kinek a kezébe kerül az én életem. Kivel találkozom? Ki lesz az én emberem? És tudjátok, kedves testvérek, a legnagyobb drámája a világ történelmének az, hogy Jézus elfogadja ezt. Kézről kézre adják őt az életben. Leginkább pedig a kézről kézre adás legdurvább módját és formáját éppen a nagyheti eseményekben, a pasióban tapasztaljuk meg. Egyik kéz durvább, mint a másik kéz. Így kerül Jézus a keresztre. Így lesz az ő ítélete halálos ítélet. Így lesz valósággá, hogy életét adja érettünk. Kéz, kezet mos Jézus perében. Jézusnak ugyanis ekkor már jog szerint nincsen joga az életre. Elvették tőle. De nincsen emberi joga a tisztességes halálhoz sem, mert kimondják felette az ítéletet, keresztre vele. A legmegrázóbb, legfájdalmasabb, legordítóbb halált követik el rajta. Kézről kézre adják, hogy szenvedjen, pusztuljon, vesszen az Isten fia. Hol van az ő helye? Milyen kezek fogják őt körbe a nagy hét, nagy péntek eseményeiben? Most nézzétek, emberi mértékkel mérve a sors legmélyére kerül. Két lator közé. Az ember valahogyan mindig így osztályozza az Istent. Az Istennek a helye két lator között van. Két haramia között. Nem mondhatja meg, hogy hová akar kerülni. Oda teszik, ahová nem akar. Többenetes, hogy az ember méltósággal legtöbbször abban van, hogy megválaszthatja az ő társait. Ezt szoktuk mondani, hogy az ember a barátait megválaszthatja. Ez az ő méltósága, hogy kik között éri az életét. És Jézus nem választhat. Mi eldöntöttük, hogy hol van az ő helye. Mondjuk így, talán durva lesz, azt mondjuk, Istennek a söpredék között van a helye. Akit magunk sem tűrünk, akiket magunk is szeretnénk kiiktatni ebből a világból, akiknek a tettei olyan tettek, amelyeket nem tudunk elhordozni, és nem tudunk megérteni. Jézust ide számítjuk. Két gonosztevő közé. De tudjuk azt is, hogy az események nem véletlen események. A nagy hét szinte minden egyes napját átszövi az Ószövetség. Abban az értelemben, hogy kezdjük érteni, kezd derengeni, hogy az Ószövetség mind-mind Jézus Krisztusról beszél. Amikor kinyitnánk Ézsaiás próféta könyvét, az 53. részt, a szenvedő szolgáról szóló részt, akkor azt olvassuk, hogy gonosztevők közé jutott. Nem véletlenül, hanem azért, mert több száz évvel Jézus születése előtt, vagy 500-600 évvel kimondja Isten, tudva a mi állapotunkat, meg kell halnia. És nem véletlen, hogy a 22. Zsoltár, mint egy esti imádságot imádkozza Jézus a kereszten, talán édesanyja tanította neki, Mária. Talán gyermekkorában volt számára fontos. Magával hozta a világ teremtésétől fogva, lényegtelen. Olyan megható volt számomra, hadd utaljak egy másik pillanatára a tegnapi temetésnek, amikor kántor testvérünk azt mondta, hogy a 42. Zsoltárt fogjuk énekelni, akkor többen mögöttem, hogy egymás között azt mondták, hogy ezt az éneket az anyám tanította nekem, ezt az éneket a nagyanyámtól tanítottam, gyerekkoromtól fogva tudom. Jézus a 22. Zsoltárt is ezért imádkozza a kereszten. Mert tudja, hogy ami ott történik, annak be kell következnie. Mi kézről kézre adjuk, úgy gondoljuk, hogy mi vagyunk az eseményeknek a meghatározói, kezünkben van az Isten, marokra fogtuk, vasmarokra, közben pedig pillanatról pillanatra világosabbá válik Isten terve és szándéka, hogy téged és engem megmentsen. Ez a szeretet. Mi megpróbáljuk meggyilkolni a méltóságát vesztett Isten embert, ő pedig életét adja életünk a kereszten. Kik azok, akik ott vannak még Jézus keresztje körül? Ott vannak, kedves testvérek, Pilátus emberei. Ott vannak, és azt hallottuk az igében, hogy táblát készítenek. Döbbenetes, hogy valakiről még felirat is készül. Egészen bizonyos, azért készül ez a tábla, hogy azt hirdesse, így jár mindenki, aki szembe megy a hatalommal. Olvastuk, hallottuk a héten Pilátus kihallgatásának a történetét is. Láttuk, ahogyan megpróbál a maga módján semleges maradni Jézus kérdésében, ezért is mossa meg a kezét. De amikor törbe csalják őt, amikor kimondatják vele a saját halálos ítéletét, hogy tudnélik, hogy ha elengeded Jézust, akkor nem vagy a császár barátja, ez pedig nem mást jelentett, mint hogy letesznek téged a hivatalodból, és nem úgy teszik le a hivatalából, hogy elküldik valamilyen kedves szigetre nyugdíjas éveit élvezni, hanem egészen biztosan ez a halálát is jelentette volna. Ha valaki már nem a császár barátja, akkor az a császár ellensége. És végrehajtják rajta az ítéletet. Pilátus ezért egy táblát készített. Nézzétek, így jár mindenki, aki azt mondja, hogy király vagyok. És három világnyelven. Számunkra ismeretlennek tűnő, de higgyétek el, három világnyelven hírják fölé. Görögül, héberül és latinul. A názáreti Jézus, a zsidók királya. Döbbenetes ez a tábla. Miért? Mert akarva, akaratlanul Pilátus a legnagyobbat mondja a kereszten, hogy aki ott szenved, az egy király. A legnagyobb. Nem egy rabszolga. Nem egy gonosztevő, nem egy lator, hanem király. És nem véletlen, hogy a zsidó nagytanácsnak a tagjai, akik látják és olvassák ezt a táblát, összezavarodnak. Mire való ez a híradás? Zavart kelt a népben, javítasd ki! A zsidó királyának mondta magát. Mennyire más ez? És erre Pilátus azt mondja, amit megírtam, megírtam, elég volt. Nincs tovább, befejeződött. Kétezer év óta a világ történelme egyik legnagyobb lépése történt meg. A kereszt hirdeti a názáreti Jézus Krisztus királyságát, és így hirdeti a názáreti Jézus Krisztus diadalát és győzelmét. Ez a tábla pedig döntésre hív téged és engem. Ahogyan a zsidó nép eldöntötte akkor és ott, hogy Jézus ellen megy, úgy ma eldönthetjük mi, hogy Jézust királynak tartjuk. Íme a faragóknak a keze. És ott vannak a kezek, amelyek Jézust keresztre feszítették. Ott vannak négyen, akik osztozkodnak ruháin, és köntösére pedig sorsot vetnek. Gyökösi Bandi bácsi írja erről a pillanatról, erről a percről, amikor az Isten érettünk szenved, az ember kockázik a kereszt alatt. Játszik. Mintha mi se történne. Mi legyen a ruhadarabbal? Olyan értékes. Nem érdemes ketté vágni. Osztozzunk meg rajta. És ekkor mi már tudjuk újra, hogy a 22. Zsoltár teljesedik be, a 19. verse, amelyben megvan írva, megosztoznak ruháimon, és köntösömben sorsot vetnek. Ugyanúgy, mint ahogyan Ézsaiás, ez is több száz évvel, majd fél évezreddel Jézus születése előtt íródik meg. És ekkor, amikor ezt látja a szeretett tanítvány János, aki elmondja az evangéliumban, tegnap hallottuk, hogy én ott voltam, én láttam. Én nem híregből hallottam, hogy mi történt. Akkor összeáll a mozaik, összeállnak a képek, összeáll benne minden. összeáll Ézsaiás proféciája, összeáll a 22. Zsoltár, látja Jézus Krisztusnak az életét, látja Jézus Krisztusnak a halálát. És nem véletlen, hogy amikor majd már várjuk és látjuk, amikor húsvétkor János kimegy a sírhoz, akkor szemben Magdalai Máriával, aki a legrosszabbra gondol, hogy ellopták Jézus testét, szemben Péterrel, aki teóriákat gyárt, ez a szó szerepel ott, ez egy görög szó, aki filozofálgat azon, hogy mi is történhetett Jézussal. Ennyit mond csak magáról János, hogy a tanítvány pedig belépett és hitt, mert már értette Jézust. A döntés ott a keresztnél született meg a szívében. Megértette, hogy kicsoda az Isten fia. És János ezt szeretné láttatni velünk is. Az ő bizonyságtételen keresztül. Azt mondja, hogy boldog ember az, aki bele tud tekinteni ezekbe a részletekbe, és amikor meglátja a kicsiny részleteket, akkor elébe áll a kép, az egész. Nem csak a mozaikokat mikroszkopikusan nézi és nem érti, hanem egyszer csak egy picit hátrébb állva, összetörve a keresztnél azt mondja, értem, és hogy ti is higgyétek. És a kereszt alatt történik valami, amit csak a szemtanú tud leírni. Egy újabb kéznyújtás. Ez pedig jelképesen Jézus kezévé. Az átszegzett kéz nyújtása, amely megérinti Jánost. Milyen döbbenetes, hogy az övéit mind halálig szerető Isten a kereszten is az övéiért könyörög. Az övéiért aggódik. Az övéiért, és nem önmagáért. És gyöngéden nyújtja ki kezét. Gyöngéden nyújtja oda János felé, és édesanyja Mária felé. Amikor minden a durvasságról, fájdalomról, üvöltésről, halálról szól, akkor már ott a keresztnél megjelenik valami más, valami fény a sötétben. Ott van külön-külön két árva. Mondjuk így. Ott van egy özvegy árva, Mária, és ott van egy tanítvány árva, János. Az egyik a saját fiát látja szenvedni, Mária ott és akkor még csak a saját fiát látta szenvedni. Elviselhetetlen fájdalma volt. Édesanyák, akik megálltak már gyermekük sírja mellett, tudják, hogy milyen elviselhetetlen ez a fájdalom. Mária ezt látja. Ő még nem a Krisztust látja, ő még csak a fiút látja szenvedni, az övét. Majd pünkösd után eljut oda, hogy Jézusban az Isten fiát lássa. Ott és akkor már János a tanítvány látja, hogy Jézus az Isten fia, és ők ketten ott egymásra tudnak találni. Ami lehetetlen, az lehetségessé válik. Azt mondja Jézus, imhol a te fiad, Jánosnak pedig imhol a te anyád. Mindketten, akik most elvesztettetek valamit, egymást megtalálhatjátok. A keresztnél két árva ember találkozik, és egymást elfogadják. Csak a keresztnél történhet ez meg. Az, hogy Isten veled is törődik. Nem hagy magadra. Nem könnyű. Sokszor nagyon-nagyon nehéz. Gondoljátok végig Jézusnak és édesanyjának, Máriának is vannak olyan pillanatai, amelyek a Szentírásban ezt a törődést, mintha felrúgnák. Mintha azt mondaná Mária, hogy megtagadott engem a fiam. Lukács evangéliumában is, de Márk evangéliumában is olvassuk azt a részletet, amikor Mária és Jézusnak a testvéreik közelednek Jézushoz, hogy megmentsék őt a tömegből, akkor Jézus azt mondja, hogy ki az én anyám és kik az én testvéreim? Azok, akik hallgatják az én igémet. Milyen fájdalmas ez egy szülőnek. Tehát Jézus és Mária kapcsolatában ez jelen van. És mégis ott, a kereszten Jézus törődik édesanyjával. És Jézus veled is törődik. Veled is, akinek lehet, hogy sokszor pere van az Istennek. Veled is, akire érzed, hogy nem minden úgy megy, ahogyan szeretnéd. Veled is törődik. Sőt, amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy íme, ti most egy család lesztek, akkor azt is mondja, hogy téged is vigyáz az Isten. Téged is. Egyszer azt kérdezi Máté evangéliumában, a gazdag ifjú története után, talán Péter Jézustól, hogy amikor azt mondja Jézus, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak, ha mennyek országába bejutni, azt mondja Péter, hogy hát de hát mi mindent elhagytunk, érted? Akkor mi lesz a mi jutalmunk? Az, hogy Jézus vigyázz rád. Az, hogy Jézus óv téged. Az, hogy Jézus keresztje alatt megkezdődnek a nagy találkozások. Hogy már együtt nézhetünk rá, és nem vagyunk árvák, és nem vagyunk védtelenek. Jézus keresztjében mindent megkaphatunk. Kedves testvérek, a kereszt alatt eltűnik a magány. Újra megjelenik az élet, az új közösség, az új gyülekezet. Adja meg az Isten, hogy ne csak azokat a kezeket lássuk, amelyik kezeknek meg kellett tenniük azt, amit megtettek, hanem lássuk Jézus kezét is, amely kéz téged is átölel, téged is hív, és amely kéz kezet ad a másik emberhez. Ez ma is megtörténhet. Amen. Fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által hálát adunk neked a te kezedért. És köszönjük, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus is a te kezedbe tehette le az ő életét. Nincs nekünk semmi másban dicsekvésünk, csak a te keresztedben. Hadd feszítessünk meg veled együtt, hogy megszabaduljunk azoktól a szorongásainktól, amelyek mindannyiunkat meghatároznak. Hadd legyünk a vers szerinti Barabások, akik meghalnak, és új életet kapnak tőled. Jézus lelkünknek pásztora és őrzője, szenvedésed legyen példa számunkra. Hadd kövessünk téged a tűrésben és megbocsátásban, hadd részesüljünk a te keresztségedben, és hadd igyük ki azt a poharat, amelyet te is kiadtál, hogy oda tudjuk szánni magunkat hála áldozatként az emberiség szolgálatára. Urunk Jézus Krisztus, aki feje vagy az egyháznak, tisztítsd meg azt igéd és tested által, hogy az Anya Szent Egyház be tudja tölteni küldetését, hogy egy új és nagy család lehessen, ahol egymásra találnak az emberek, amelyre igaz, hogy arról fogják megtudni, hogy a te tanítványaid vagyunk, ha téged szeretünk. Urunk, válaszd le azokat az elválasztó falakat, rombold le, amelyek férfiak és nők között vannak. Gyógyítsd, Urunk, világunk tragikus megosztottságát. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, hogy a te halálod elégséges legyen, és fejeződjön be minden emberi vérontás. Imádkozunk azokért, akiket elhurcolnak, akik vérüket adják. Imádkozunk gyermekekért és felnőttekért. Könyörgünk betegjeinkért, imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért. Jézus, te azzal bizonyítottad be szeretetedet irántunk, hogy meghaltál értünk, amikor mi még bűnben éltünk. Tedd, hogy fakadjon szívünkben olyan válasza a te szeretetednek, amely kész munkálkodni, szólni, gondolkodni, vagy éppen szenvedni, engedelmeskedve a te tökéletes akaratodnak. Amen. Testvéreim, készüljünk az Úrvacsora közösségére, énekeljük 435. énekünket, foglaljuk el helyünket. Mondja, jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorát. Leírják ezt az evangéliumok is, de legteljesebben Pál apostol a korintusiakhoz írott első levelében, a 11. fejezetben a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti éretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Testvéreim, hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, s felkészít bennünket az ő visszajövetelére. Jöjjetek, magasztaljuk a mi Urunkat, adjunk hálát neki, könyörögjünk a Szentlélek ajándékáért. Imádkozzunk. Urunk, hozzád emeljük lelkünket, és téged magasztalunk, mert igaz és méltó, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, Urunk és Atyánk, mindenható és örökké való Isten. Téged magasztalunk mennek és földnek teremtőjét, aki az embert a magad képére és hasonlatosságára teremtetted, és aki szereteteddel és hatalmaddal mindeneket fenntartasz. Dicsérünk téged, Urunk Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért. Hálaadással emlékezünk testélételére, szent életére, halálára, dicsőséges feltámadására és mennybe menetelére. Dicsérjünk téged állandó közben járásáért, és jobbodon való uralkodásáért. Dicsőítünk téged a te szent lelkedért, aki újjászül bennünket, és a szent keresztségben elpecsétel, hogy a te néped legyünk. Most azért arra kérünk, küld el ránk szent lelkedet, hogy szenteljen meg bennünket, a kenyeret és a bort, melyek a te ajándékaid, és kezünk munkájának gyümölcsei. Szentlélek Isten, add, hogy a kenyér, amit megtörünk, a Krisztus testével való közösségünk legyen. Szentlélek Isten, add, hogy a pohár, amit magunkhoz veszünk, a Krisztus vérével való közösségünk legyen. Hogy miközben magunkhoz veszünk a kenyeret és a poharat, az ő testének és vérének lehessünk részesei, és tápláltassunk az örök életre, a kegyelemben való növekedésre, ami Urunk Jézus Krisztus által, akivel a Szentlélek egységében élsz és uralkodsz, örökkön örökké. Amen. Válaszoljunk, testvéreim, Istenünk igéjére, és válaszoljunk Istenünk tettére, valljuk meg hitünket, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, hitünk és lelkiismeretünk megvizsgálásáért feleljünk a következő kérdésekre, lelkiismeretünk szerint őszinte szívvel. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, feleljük, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy ez szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, feleljük, hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, feleljük, ígérem és fogadom. Testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom. Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneitek bocsánatát, és az örök életet, melyet megad a mi Istenünk, ingyen kegyelemből az ő szent fiának érdeméért, ami Urunk Jézus Krisztus által. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta,
hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Testvéreim, akik elkészültetek az úrvacsora közösségére, járuljatok a terített asztalhoz. Alkalmunk alatt a 440. dicséretet énekeljük majd. Foglaljuk el helyünket.
Amen.
testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, és sokan a mai napon is a világ minden részén. Mindenekelőtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy senki és semmi meg ne foszthasson Istennek attól a szeretetétől, melyet kijelentett és megbizonyított Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel az alázatosságot, jóságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben. És ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott nektek. Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, helyre el is hívattatok egy testben, mely Krisztus teste, az egyház. Imádkozzunk! Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Amen. Foglaljuk össze a mi könyörgésünket, mondjuk el Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, egyetlen egy hirdetésünk van most erre a mai napra. Ma este 6 órakor Pomázon is ünnepi Isten tiszteletünk keretében megterítjük Urunk asztalát. Nagyszombat estén 6 órakor dr. Szűcs Ferenc professzor úr ünnepi igehirdetőként szolgál pomázi gyülekezetünkben. Húsvét reggelén pedig, ha Isten éltet bennünket, akkor 9 órakor Isten tiszteletünk lesz úrvacsorai közösségben Csobánkán, 10:30-tól Pomázon, este 17 órakor pedig Piris Szentkereszten, a kántorházban. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Testvéreim, záró énekünkül énekeljük a 343-as dicséretünket első versszakával, Ó Krisztus, láttam szenvedésed. Isten velünk, viszontlátásra!